És akkor Anna hite következik. Emlékeztek még erre a prédikációs sorozatra? Néhány hét kimaradással. Most visszatérünk erre a történetre. Azok kedvéért talán, akik nem hallották, illetve esetleg a történetet sem ismerik. Arról van szó, Sámuel első könyvének az első részében van leírva egy történet, ami egy családnak a bemutatása. Ez egy különleges család. A férjet úgy hívják, hogy Elkána, és van két felesége, ezt nem ajánlom nektek, de neki kettő volt, tehát két felesége volt, Anna és Penina. A két feleség közül az volt a különbség, hogy Peninának születtek gyermekei, több is, Annának nem lehettek gyermekei, és ez nagyon bántotta és nagyon fájt neki. Elég sok terhet, nyomást, kritikát, intrikát, és nem tudom, mindent kellett elviselni emiatt. Fájt a lelke, hogy nem szülhet fiú gyermeket. Nagyon sokat imádkozott ezért az Istenhez. És az is nehezítette még az életét, hogy a másik feleség, Penina állandóan piszkálta és bántotta, és gonosz megjegyzéseket tett emiatt. Tehát a két feleség között volt egy állandó feszültség, és Penina mindig próbálta a hatalmi pozícióba helyezni magát, hogy én vagyok a jobb feleség, te vagy a rosszabb feleség. Ugyanakkor pedig a férj a történet alapján kicsit jobban szerette Annát, mint Peninát. Ez viszont a másik oldalon generált feszültséget. Tehát ennek a történetnek a része az, hogy Annának a szíve vágya az volt, hogy végre Isten adja meg neki, hogy gyermeke születhessen. Sokat imádkozott, még többet imádkozott, és még többet imádkozott. Valószínű, hogy az ima életét ez határozta meg, hogy amikor Isten megszólítottak, az mindig ott volt, hogy Uram, de hadd születhessen gyermekem. Neki ez volt a legfontosabb az életben, talán a legnagyobb szükség, vagy a legnagyobb hiány ez volt az életében. Újra és újra imádkozott ezért, és aztán egyszer, amikor elmentek a templomba, vagy hát az Isten jelenlétébe, vagy áldozatot mutassanak be, és imádkozzanak, akkor volt egy nagyon őszinte imádsága, sírva, zokogva imádkozott az Isten előtt, és valahogy kiöntött a szívét az Istennek. És ott valami csoda történt, amikor befejezte az imádságot, akkor megnyugodott a lelke, azt mondja a Biblia, felszabadult, és nyugodtan és örömmel tudott hazamenni. És nem sokkal később fiú gyermeke született, akit Sámuelnek nevezett el, és most szó szerint szeretném folytatni a történetet a Bibliából, tehát az első Sámuel könyve első rész, 27. versétől azt mondja a Biblia, ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette a kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak, legyen egész életére felajánlva az Úrnak, és ott imádták az Urat. És a második részben le van írva Annának az éneke, egy ilyen hálaadó, Isten dicsőítő imádság, ebből egy kis részlet. Ekkor így imádkozott Anna, örvendez a szívem, az Úr visszaadta erőmet, felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetnek szabadításomnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Nos, hát Annának Isten meghallgatta az imádságát, hitt az Istenben, és az Isten visszaigazolta ezt a hitet, és megadta, hogy fiú gyermeke születik. És most szeretnék egy kicsit beszélni a hitről, ami lezajlódott Annának a lelkében, szívében. Tulajdonképpen ez a folyamat újra és újra lejátszódik benned is, meg bennem is. Mindig ugyanaz történik, és mindig tulajdonképpen ugyanolyan állomásokon megyünk keresztül, csak más-más élethelyzetekbe. Lehet, hogy te nem egy fiúgyermekért imádkozol, hanem valami más áldásért, hogy legyenek barátaid, mert nincsenek, vagy legyen feleséged, mert egyedül vagy, vagy férjed, vagy rossz a munkahelyed, és szeretnél jobbat, kevés a pénzed, és szeretnél többet, én nem tudom, millió dologért imádkozhatunk, és sok mindenben szeretnénk, hogy az Isten elősegítsen bennünket, lelki-szellemi dolgok, vagy fizikai dolgokért. De amikor arról beszélünk, hogy hit, akkor igazán miről is beszélünk? Mi az a hit? Hogy tudnánk megfogalmazni azt, hogy hit? Az, ami benned zajlik, amikor imádkozol az Istenhez, miért imádkozol az Istenhez? Amikor elmondod az imádságot, és azt mondod, hogy ámen, ami azt jelenti, hogy úgy legyen, akkor miért mondod ezt? Mi az, ami benned lezajlik ilyenkor? Akár a gondolataidban, érzelmeidben, akár mögötte úgy, amit talán föl se tudsz fogni, mert az Isten végzi benned. Mi az, hogy hit? Egyszer megkérdeztek gyerekeket az óvodában, hogy mondják-e, hogy mit jelent a hit. Nagyon tetszik az a kifejezés. Az egyik kisgyerek azt mondta, hogy az, aki igazán hisz, az azt is elhiszi, ami nem igaz. Ez az igazi hit. Hát ez nem így van. Aki azt is elhiszi, hogy ami nem igaz, szerintem az kicsit buta ember, tehát azt nem kell elhinni, ami nem igaz. Soha ne higgyétek el, mert akkor becsapnak benneteket, átvernek benneteket. Szóval nem ez az igazi hit. Az igazi hit az arról szól, hogy elvisszük azt, ami igaz. Akár látható, akár láthatatlan, akár megfogható, akár megfoghatatlan, de azt kell elhinni, ami igaz, ami valóságos. Szeretnék két igeverset idézni. Azt mondja az egyik, a Máté evangéliumának a 19. részében, Jézus ezt mondja, embereknél ez lehetetlen, de az Istennél minden lehetséges. Egy bizonyos párbeszédben mondja ezt Jézus azokkal, akikkel ott beszélget, és válaszol nekik is, azt mondja, hogy embereknek lehetetlen bizonyos dolog, de ne felejtsétek el, hogy az Istennek nincs lehetetlen. Az Istennél minden lehetséges. Az Istennél nincsenek korlátok. Nincs olyan helyzet az Isten előtt, amiben azt mondja, hogy most gondolkodnom kell egy kicsit, mert ezt nem tudom megoldani. Az Istennél minden lehetséges. Tehát ilyen az Istenünk, akinek a lehetőségei korlátlanok. Aztán Márk evangéliumának a 9. részének a 23. verse azt mondja, szintén Jézus tanítja, hogy minden lehetséges annak az embernek, aki hisz. Értitek ezt a két külön kiragadott részt a Bibliából? Egyrészt azt mondja Jézus, hogy ne felejtsétek el, hogy amikor az Istenre koncentráltok, az Istenhez imádkoztok, akkor tudjátok azt, hogy az Istennek minden lehetséges. Bármi történhet, bármit megtehet, bármikor, bármilyen módon, bármilyen eszközökkel. Tehát Istennél minden lehetséges. És azt mondja utána később, hogy amikor ti emberek arra gondoltok, hogy valamiben szeretnétek előre haladni, ne felejtsétek el, hogy minden lehetséges annak az embernek, aki hisz. Persze nem akármiben is, nem akárhogy, hanem az az igazi hit van benne, amit az Isten tud adni. Vagyis bemutatja ez a két mondat, amit Jézus mond, hogy egyrészt Istennél minden lehetséges, másrészt téged is felszabadít meg engem is, Istenben hívő, vagy Jézus Krisztusban hívő embereket arra, hogy a korlátainkat úgy tekintsük, mint egy ilyen idéglenes állomás, amit Isten bármikor el tud venni. Nekünk nagyon sok korlátunk van, például az egészség és a betegségnek is van egy ilyen korlát, hogy valamikor megbetegszik az ember, és akkor elmegy a fizikai erő, persze akkor az érzelmileg is, meg lelkileg is lehangolódunk egy kicsit. Vannak ilyen korlátaink, nem tudunk tovább menni. De az Istennek van hatalma, hogy elvegye ezt a korlátot, és mondjuk újra egészségesek legyünk? Igen. Géza most erről beszélt. Vannak sokszor anyagi korlátaink, fizikai korlátaink, de az Istennek mindig van hatalma arra, hogy elvegye és tovább segítsen bennünket. Akár úgy egy szempillantás alatt és egy csodát élünk át, akár úgy, hogy valami olyan folyamaton végigvezet bennünket, amire azt mondom, hogy én képtelen vagyok erre, én nem tudom ezt megoldani, de az Isten azt mondja, hogy de megyünk, gyere velem, fogom a kezedet, és megyünk, és haladunk előre, és eltelik egy-két hét, és visszanézek, és azt mondom, hogy amire akkor azt mondtam, hogy lehetetlen, én képtelen vagyok rá, hát az megtörtént. Mégis képes lettem rá. Miért? Mert az Isten adott hitet, és a hit által, hogy Istenben mertem bízni, ezért megtörténhetnek olyan dolgok, amit egyébként én fizikailag, vagy a saját értelmemből, saját erőmből soha nem tudnék megtenni. Minden lehetséges annak az embernek, aki hisz. Szóval, hogy is működik a hit? Azt mondja a Biblia, Zsidókhoz írt levél 11. résznek az elején, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létezéséről való meggyőződés. Itt egy olyan definíciót látunk, ami azt jelenti, hogy az igazi hit az arról szól, az a hit, ami segít abban, hogy minden lehetséges annak, aki hisz, ez az igazi hit arról szól, hogy a hited meggyőződik arról, amit te nem látsz fizikailag, ami még nincs fizikálisan, de az Istennél már megvan. Az igazi hit a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgokról való meggyőződés. Az igazi hit megragadja azt, amit most nem látsz, de már létezik. Ami most nem működik, de fizikálisan, vagy nem látható, vagy nem tapasztalható még, de már az Isten beindította és működőképes. és a hiteddel tudod ezt megragadni, és a hiteddel tudod majd átélni, hogy eljuss oda, hogy megtapasztalt fizikálisan is. Aztán szintén a zsidó levélnek a 11. részben a következő versei azt mondják, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Vagyis az igazi hit miről szól? Hogy az igazi hit megragadja azt, ami igaz, ami valóságos, ami működik, ami van, csak nem a fizikai világban, amit láthatok, érzékelhetek, hanem a szellemi világban, a láthatatlan világban, ami szintén valóságos és létezik és működik és van, csak én még nem tudom azt átélni. És a hitemmel tudom azt megragadni, amit az Isten már nekem elkészített, vagy nekem ajándékozott, vagy nekem elindított bizonyos folyamatokat, és ha hiszek abban, akkor átélhetem, hogy az elkezd működni az életemben. Abban ne higgyetek, ami nem igaz. Abban ne higgyél, amit az Isten nem neked adott oda, mert az nem lesz soha tiéd. De amit az Isten neked adott, csak még a láthatatlan világban van, még nem érzékelted meg, hogyha ebbe veted a bizalmad, hogy az Isten ezt megígért, az Isten ezt mondta, és ezt tudom, hogy engem oda elvezet, hogy nekem ezt meg fogja adni, ez az igazi hit. Ami felszabadít bennünket arra, hogy olyan dolgok történjenek velünk, hogy az életünk olyan szinten tudjon működni, ami sokkal több, mint a fizikális szint. Sokkal több, mint amit emberileg, fizikálisan, értelmileg, időben, pénzben, anyagiakban el tudnánk érni. Vagyis összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a hit az összeköt bennünket magával, Istennel, és a hit összeköt bennünket a szellemi világgal. Ez a lényeg. Amit látunk, amit megfoghatunk, abban nem kell hinni. Tehát ott nem a hit működik, ott valami más. De az igazi hit megragadja a szellemi valóságokat, ami most még nem látható. Nos, hát ha tovább megyünk, akkor Anna hitéről van szó, és ha visszatérünk Annához, Anna imádkozik Istenhez, újra és újra imádkozik, hetek, hónapok, évek telnek el. Az ima témája mindig ugyanaz, Uram, egy fiú gyermeket szeretnék, nagyon vágyom erre. Újra és újra. Azt is mondhatjuk, hogy Anna azért imádkozik ezért az ima témáért, ezért a fiú gyermekért, mert hát, mivel nincs neki, és egy anyának nyilván ez fontos, főleg abban a világban a fiú gyermeke születik valakinek, az még fontosabb volt, tehát egy anyai ösztön vezeti. Ez így van, biztos. Emberileg nézve így van. De gondoljatok arra, hogy Anna idejében, akár ott az Isten népe környékén, akár máshol is, biztos volt sok olyan nő, akit lehet, hogy nem Annának hívtak, de ugyanez volt a problémája, hogy nem születhetett gyermeke, és vágyott volna arra, hogy fiú gyermeke szülessen. Valószínű, hogy nem egy vagy kettő ilyen volt, hanem sok. Mindenkinek született fiú gyermeke? Ugye nem? Annának meg igen. Miért van az, hogy az egyiknek igen, a másiknak nem? Amikor Jézus Krisztusnak a földi szolgálatát látjuk, és olvasok az evangéliumokat, és arról olvasunk, hogy Jézus találkozik egy bénával, és meggyógyítja, találkozik egy megszállottal, és kiűzi belőle a démonokat, találkozik egy vakemberrel, és meggyógyítja, és utána a vak az látni fog a szemével, találkozik leprással, és ez a leprás meggyógyul, megtisztul a teste, és újra egészségessé válik. Rengeteg ilyen történet van, amelyekben Jézus mindig újra és újra bizonyítja, hogy ő a messiás, és hogy hatalma van betegségek, bűnök, nyomorúságok fölött. De ha Jézus végigment egy falun, minden vaknak megnyílt a szeme. Volt egy olyan esemény is, amikor Jézus bement egy faluba, és pont egy temetési menet volt. Vittek valakit a temetőbe, mert meghalt. Emlékeztek erre a történetre? A Naini fiúnak a története. És Jézus odamegy, és feltámasztja a halottat. Vagy ismerjük azt a történetet, amikor Jézus meglátogatja Máriát és Mártát, ott sírnak, zokognak, tele vannak gyászsal, fájdalommal, mert a testvérük Lázár meghalt. És mit mond Jézus? Ha hisztek, akkor meglátjátok az Istennek a csodáját. És mi történik? Kimennek a temetőbe, és Jézus azt mondja, hogy Lázár, gyere ki. És erre azt mondják neki, hogy hát de már 4 napja van ott. Hát már a fizikális teste is oszlásnak indult, tehát ez nem fog működni így. De Jézus mit mond? Lázár, gyere ki. És mit csinál Lázár? Kijön. Szóval működik az Istennek a hatalma az egyik oldalon, de amikor Jézus a tanítványaival együtt elment egyik faluból a másikba, egyik városból a másikba, és mondjuk egy temető mellett mentek el, minden halott föltámadt? Ugye nem? Van különbség, hogy egyik ember meghal és úgy marad, a másik ember meghal és föltámad. Az egyik beteg megbetegszik és viselni kell a betegségnek a terheit, egy másik beteg megbetegszik és átéli az Isten csodáját és meggyógyul. Mi a különbség? Gondolkoztatok már ezen? Géza elmondott egy bizonyságtételt arról, hogy cukorbeteg, ennek nem is az enyhébb, hanem a súlyosabbik verziója következett volna már, és Isten a gyógyulás folyamatát indított el az életében, és szinte alig kell már gyógyszerekkel foglalkozni. Míg valaki szintén cukorbeteg, telnek múlnak a napok és a hetek, és úgy marad. És esetleg ezzel él együtt. És egész életében inzulinozza magát, meg injekciózza magát, meg méri, meg írja a naplót, és talán évtizedek telnek el így az életéből. Lehetséges ez? Lehetséges, hogy egy hívő ember átéli ezt? Előfordul. Mi a különbség, hogy az egyik ember meggyógyul, a másik nem, az egyik feltámad, a másik nem, az egyik átél egyfajta csodát azon a területen, a másik meg nem él át valami csodát. Ha nagyon egyszerű prédikációt akarnátok hallani, és akkor valaki azt is mondhatná, hát akinek van hite, az meggyógyul, akinek nincs hite, meg nem gyógyul meg. Ez így nem igaz. Nem csak ezen múlik. Szeretném egy fontos dologra fölhívni a figyelmeteket, a magamét is, ahogy Isten nekem fölhívta a figyelmet. Visszatérünk Jézushoz, tehát bizonyos emberek meggyógyultak, vagy föltámadtak, mások nem. Miért az egyik, és miért a másik? Jézus azt mondja a János 5-ben, a fiú önmagától semmit sem tud tenni, ha nem látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt tesz a fiú is, hozzá hasonló módon. Aztán Jézus Krisztusnak egy másik megnyilvánulása, János 14-ben van leírva. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom, az atya jelentette ki ezeket nekem, és ő véghez viszi ezeket. Vagyis miről van szó? Hogy Jézus, amikor a földi fizikális testben itt volt a földön, a lehetőségei bizonyos értelemben neki is korlátlanok voltak. Azt is mondhatnánk, hogy azt csinált, amit akart. Nem nagyon zavarta azt, hogy fizikai határok vannak. Ezek nem voltak problémák. Tehát átléphette volna bármikor. De ebben a földi szférában, amikor itt volt, az Isten fiaként megjelent, ugyanolyan hústeste volt, mint neked, meg nekem, ugyanolyan dolgokkal küzdött, mint te, meg én. Ebben a fizikai testben, ahogy megjelent, azt mondja, hogy semmit nem teszek önmagamtól. Mindig azt teszem, amit a mennyből mondanak nekem. És amit a mennyből hallok, hogy az atya mond nekem valamit, hogy tegyél itt egy csodát, akkor megteszem. Menjek el oda, akkor elmegyek. Taníts erről, akkor tanítok arról. Most hagyj ott mindenkit, és menjél egyedül imádkozni, akkor elmegyek egyedül imádkozni. Vagyis Jézusnak a szolgálatában látunk egyfajta ilyen mennyei vezetést, ami a mennybe történik, azt leképzi a földön, és teljesen összhangba vagy szinkronba működik azzal, hogy a mennyben, ami történik, az történik a földön. Vagyis engedelmes mindenben. Azt mondja a Biblia, hogy egészen engedelmes volt Jézus a kereszt halálig. Mert a mennyben az atyának az akarata az volt, hogy meg akarja menteni az embert, téged meg engem, és hogy önmagát feláldozza Jézus Krisztusban, és hát ez el kellett jutni egészen a kereszt halálig. Jézus engedelmes volt egészen a kereszt halálig. És amikor arról beszélünk, hogy mikor történnek csodák velünk, vagy mikor nem, amikor imádkozunk, milyen módon hallgatja meg Isten az imádságainkat, és milyen módon nem, miért az egyik, vagy miért a másik verzió következik be az életünkbe, akkor egy fontos dologra szeretném fölhívni a figyelmeteket. Itt mögöttem láttuk egy nagyon egyszerű ábrát. Ez a kék vonal az mondjuk az életünknek a vonala, hogy haladunk előre az időben, telnek a napok, hetek. És van mindig egy olyan pont, újra és újra az életedbe, amikor Isten megszólít téged. Mond neked valamit. Vagy fölfogod, vagy nem fogod föl, vagy világosan érted, vagy nem érted, de mondjuk Isten mond valamit. És Isten kezdeményez, és amikor Isten kezdeményez az életedben valamit, és azt arra valahogy ráhangolódsz, a hitedet beléveted abba a kijelentésbe, abba a bátorításba, abba az isteni kijelentésbe, az elkezd működni. Ha Isten nem kezdeményez, de neked vannak ötleteid, abba lehet hinni? Hát lehet. Imádkozhatsz érte? Persze. Bőjtölhetsz. Még korbáccsal verheted magad, meg nem tudom, amit a középkorban csináltak, hogy még közelebb kerüljenek az Úrhoz. Bármit lehet csinálni, értelmes meg értelmetlen dolgokat, de nem biztos, hogy meg fog valósulni. De amit Isten kezdeményezett az életedbe, ha abba veted a hitedet és a bizalmadat, és azt mondja, ezt Isten mondta, az biztos, hogy meg fog történni az életedbe, ha hiszel. Na ez az igazi hit. Erre mondja Jézus azt, hogy egyrészt Istennek minden lehetséges, másrészt minden lehetséges annak az embernek, aki hisz. Nem akármiben és nem akármilyen helyzetben, hanem az Istenben. És amit az Isten mond, hogy az megtörténik az életemben. És ebből a bibliai alapelvből, amit látunk, én bátran mondhatom nektek még akkor is, hogyha itt az 1 Sámuelben nincs leírva ez a történetek, ez a része, hogy valamikor Annának az életében Isten adott egy kijelentést, hogy ne hagyd abba az imádságot, imádkozz újra és újra, és ne fáradj el, mert én meg fogom hallgatni az imádságodat. Ez lehet, hogy tudatosan tudta ezt képviselni, lehet, hogy nem, de valahogy Isten mindig tovább segítette, mert ha Isten megígérte neki, akkor az megtörténik. Ha Isten nem ígérte volna meg neki, akkor még ma is imádkozna, ha még élne. És nem biztos, hogy lett volna fiúgyermeke. Értitek a különbséget? Értjük a különbséget? Ha Isten kezdeményez az életünkben valamit, akkor az egy olyan hatalmas dolog, amit ha elhiszel, megértesz, az előbb-utóbb meg fog valósulni. Ha nincs isteni kezdeményezés, akkor nem biztos, hogy sikeresek leszünk. Vagyis ez azt jelenti, hogy minden olyan dolog, ami történik az életünkben, minden jó dolog, azt mondja a Biblia, fölülről, a mennyből jön. Tehát Isten a kezdeményező, és mi tulajdonképpen erre mozdulunk rá, vagy ezt próbáljuk megragadni és megérteni. Minden gonosz dolog, ami megjelenik az életünkben, az meg az ördögtől, vagy a szellemi világ másik oldalából jön. Erre is rá lehet mozdulni, ebben is lehet hinni, és az is meg fog valósulni. Tulajdonképpen mi emberek a szellemi világ két pólusa között vagyunk, és van egy kapcsoló benned, ezt a kapcsolót úgy hívják, hogy engedelmesség, és ezt a kapcsolót vagy odaállítod, hogy engedelmesség Isten vezetésének, Isten kijelentésének, a Bibliának, és elkezd ezek az oldal működni, és akarsz hinni és bízni Istenben, vagy pedig átállítod a kapcsolót a másik oldalra, és mindenféle démoni dolgot, meg ördögi kísértés, meg bármire azt mondod, hogy igen, és akkor abba az irányba fogsz menni. Most fontos tehát tudni azt, hogy mindaz, ami történik az életünkben, és jó dolog, amit átéltél és megtapasztaltál, azt tudod miért van? Mert Isten ezt akarta. Isten valahogy megértetted ezt, és elkezdtél imádkozni érte. Vannak házaspárok egymás mellett, vagy egyes párok egymás mellett. Miért találkoztatok ti egymással? Mert valamikor Isten mondott valamit, és valahogy megértetted, hogy na, ő az igazi. Hogy ő felé kell elindulni. Ha egy olyan munkahelyen dolgozol, ami az Isten szerinti munka, és ajándékba adta neked, miért vagy ott? Azért, mert valahogy megértetted, hogy neked oda kell menni. Miért laksz azon a helyen, ahol most laksz? Ha Isten küldött oda, akkor azért, mert valamikor Isten kezdeményezte, hogy indulj el, és legyél ott. Miért vagy ebbe a gyülekezetbe? Ha tényleg itt a helyed, akkor ez azért van, mert valamikor Isten kezdeményezte azt, hogy ne akárhol legyél, hanem itt legyél. Miért van az, hogy megtérünk, és átéljük az Isten szabadítását? Mert az Isten kezdeményezte azt, hogy ne a bűn útján járjunk, hanem jöjjünk a kereszthez, és szülessünk újjá. És miért akkor születtünk újjá, vagy miért akkor tértünk meg, amikor megtértünk? Nem azért, mert én úgy döntöttem, hogy akkor van egy kis időm Istennel foglalkozni, hanem Isten azt mondta, hogy most van az idő. Azt mondja a Biblia, hogy ma, ez a jelen idő, ha meghallod az Isten szavát, akkor ne keményítsd meg a szívedet, ne mondjál nemet, hanem engedelmeskedj az Istennek, és akkor megtörténnek azok a dolgok az életedben, amit az Isten eltervezett. Vagyis egy fontos alapelv azzal kapcsolatban, hogy a hitnek a folyamatát megértsük, és azt, hogy Annának miért hallgatta meg Isten az imádságát, és talán más Annáknak, vagy más asszonyoknak miért nem hallgatta meg, hogy Isten úgy döntött, hogy ezen az asszonyon keresztül valami olyan csodát fog bemutatni, amit utána évszázadok és évezredek múlva is olvasni fognak mondjuk a Bibliába, és ezt az asszonyt felhasználta arra, hogy ő legyen ennek a csodának a valósága, és rajta keresztül tudja bemutatni. És más embereket meg más dologban fog felhasználni az Isten. Tehát mindig az Isten kezdeményez, és mindig arról van szó, hogy amit az Isten mond, azt tudjuk megragadni, és azt tudjuk utána hittel, imádságban újra és újra az Isten elé vinni, és ezek valósulnak meg az életünkbe. Emlékeztek a gyülekezetünknek a küldetési mondatára, hogy mi a küldetésünk? El tudjuk mondani? Szóval segítsetek akkor. Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Hogyha ezt hallod, és keresztény emberként hallod, akkor ez úgy lelkesít, vagy frusztrál? De jó, ezt csinálhatom, vagy pedig ez olyan nehéz. És akkor is nem tudom ezt megvalósítani. De ne felejtsd el, mindig Isten kezdeményez. Amikor azt mondja, hogy hirdesd az evangéliumot, azt mondja nekünk, hogy legyen az a gyülekezetednek, vagy gyülekezeteteknek a küldetése, hogy őszinte emberi kapcsolatokon keresztül bemutatni az Isten szeretetét, akkor ebben az Isten kezdeményez. És amikor újabb és újabb emberekkel találkozunk, és valaki megtér, az nem azért van, mert én annyira tudok nyomulni, vagy te, vagy annyira okos vagy, vagy annyira teológiailag képzett vagy, ha minden tudsz, és minden kérdésre tudsz válaszolni. Nem ez a lényeg, ez nem fontos. Az a legfontosabb, hogy te ott vagy egy bizonyos helyen, és Isten úgy döntött, hogy valakit a te utadba vezet, vagy a kapcsolati hálódba vezet, és valakivel fogsz találkozni, és valakinek az életébe te áldás lehetsz, ha engedelmes vagy. Az evangelizáció nem arról szól, hogy izzadunk, nyomorgunk, és mit tudom én, házról házra mindenkit megpróbálunk meggyőzni, és utána teljesen frusztráltak leszünk, hogy az emberek nem hisznek Istenbe, hanem arról szól, hogy az Isten elkészít embereket, és ezekkel találkozunk. És hogyha erre vagyunk nyitottak, és így látjuk az evangelizálásnak a lehetőségét, hogy az Isten szeretetének a továbbadás őszinte emberi kapcsolatokon keresztül, és milyen jó, hogy az én kapcsolatrendszerembe Isten behoz majd olyan embereket, vagy már benne vannak, akiknek majd egyszer egy bizonyos helyzetben tudok valamit mondani, meg aztán megint, meg megint, és valahogy majd el fognak jutni a megtérésre. Vagy gyorsan, vagy lassan, vagy hamar, vagy később, de ez az Isten munkája. Nem mi görcsölünk és nyomjuk, és az Isten azt mondja, hát annyit dolgozott már ez a szegény ember, akkor adjunk már neki valami áldást. Nem erről szól a dolog, hanem mindig Isten kezdeményez, és a mi oldalunkon mindig az engedelmesség van. Isten kezdeményezett Annánál, és Anna hite, Anna bizalma valahogy soha nem szűnt meg, mert azt is mondhatta volna egy bizonyos pont, hogy nekem ez már elég. És egy keserű, egy depressziós, egy mély depresszióban lévő asszony lehetett volna, aki esetleg öngyilkos lesz a végén, mert azt mondja, nem bírja elviselni ezt a szellemi meg érzelmi terhet. Ez borzasztó, milyen mocskos ez a világ, hogy kikészítették őt. Ugye sok ilyen ember van. De ő nem jutott el idáig, hanem megragadta azt, amit az Isten mondott neki, és ezért tovább tudott lépni, és áldás lett az eredménye. Azt is mondja a Biblia, Filippi 4:6-ban, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben mindenkor hálaadással tárjátok fel a kéréseiteket az Isten előtt. Imádság és a könyörgés. Amikor az Isten előtt vagy és könyörögsz, ez már több, mint hogy Uram, olyan jó lenne, ha nem tudom, kicsit szebb lenne, meg jobb lenne az életem. Ezek ilyen vágyak. De amikor könyörögsz, ugye ez az nehezebb vagy keményebb dolog. Volt már, amikor valamilyen helyzetben egy embernek könyörögtél? Segíts már rajtam, ha nem segítesz, nem tudom, mi lesz velem, és hogy könyörögsz, és talán mindent fölajánlanál, és azt mondod, hogy csak rajtad múlik, segíts rajtam. A könyörgés ez egy kicsit keményebb dolog. És mégis azt mondja a Biblia, hogy amikor könyörgünk, és azt mondjuk, hogy Uram, te mondtál nekem valamit, te megígértél valamit, haladok előre, de olyan nehéz, annyira fáj, annyira nem mennek a dolgok, és könyörögsz az Istenhez, vagy könyörgök az Istenhez, akkor azt mondja a Biblia, hogy ezt a könyörgést is hogy kell elmondani? Hálaadással. Hát ezt rakjuk össze. Hálaadás meg a könyörgés hogyan együtt. Hát, hogy emberileg azt mondjuk, hogy hát vagy könyörgök, vagy hálát adok, nem? Ha külön választjuk, akkor úgy mind a kettőbe tudunk mozogni. Hálaadást az oké, értjük, a könyörgést is igen értjük, de most a kettő együtt hogy működik? Hát úgy, hogy komolyan vesszük azt, amit Jézus mondott, hogy az Istennél minden lehetséges, és annak az embernek, aki az Istenbe veti a bizalmát, és megragadja az Isten ígéreteit, annak is minden lehetségessé válik. És ha meg könyörgök is, mert az életben nem mindig ilyen sikersztorik vannak, hogy minden nap egyre szebb, és egyre jobb, és egyre több pénz, és egyre nagyobb gazdagság, és egyre nagyobb szellemi áldás. Tehát nem mindig erről szól a dolog. Ez a földi élet tele van buktatókkal, nehézségekkel, küzdelmekkel, amin végig kell menni. És néha az ember elfárad. Voltatok már fáradtak? A fizikailag már biztos. Lelkileg. Szellemileg. Ugye amikor az ember elfárad, akkor adjon békén mindenki, nincs erőm, nem tudok tovább menni, mert nagyon nehéz minden. És akkor ilyenkor jönnek ezek a könyörgések, hogy Istenem, szabadíts ki ebből, én nem tudok mit csinálni már. annyira fáj, annyira rossz, annyira elviselhetetlen nekem mindaz, ami körülöttem van. És könyörgünk az Istenhez. És azt mondja a Biblia, hogy ha könyörgünk, akkor ezt hálaadással tegyük, mert az Isten jó, mert az Istennek minden lehetséges, és ha Isten mond nekem valamit, vagy mondott nekem valamit abban a helyzetben, akkor lehet, hogy most nagyon rossz. Az is lehet, hogy még holnap is nagyon rossz lesz. Lehet, hogy holnap után még rosszabb lesz, de utána valamikor jönni fog majd az Istennek a szabadítása. És hogy át fogom élni, mint ahogy Anna átélte, hogy teltek múltak a napok, voltak benne nagyon mély pillanatok, vagy nagyon nehéz időszakok, de egyszer eljött a győzelemnek az ideje. Szóval, hogy tovább megyünk, tudjuk, hogy mindig Isten kezdeményez, de alapvetően az Istennek a kijelentése, vagy a kezdeményezése és a beteljesedés között hát mindig van egy feszültség. Nem minden úgy történik, hogy Isten azt mondja, meghallgattam az imádságodat, mert látom, hogy nyomorogsz azon a munkahelyen, vagy a család életed nagyon rossz, megsegítelek, és úgy egy másodperc múlva a másik munkahelyen vagy, vagy egy másodperc múlva a családi béke újra helyreáll. Tehát nem így működnek mindig a dolgok, hanem van egy folyamat, amin végigmész. És amikor a kettő között vagyunk, az Isten ígérete és az Isten ígéretének a beteljesedése között, a kettő óriási feszültségeket érünk át. Te is, meg én is, meg mindenki is, mindig. És Anna is ezt élte át, hogy az Isten valószínűleg mondott neki valamit valamikor, újra és újra imádkozott, és azt mondta, hogy nagyon nehéz. Alig bírom elviselni ezt a terhet. És ahogy látjátok itt a nyilat, úgy próbáltam megalkotni, hogy itt lefele megyünk. Sokszor érzelmileg, sokszor fizikálisan is úgy érezzük, hogy csúszunk lefelé, és alig tudunk már kapaszkodni. A Bibliában van egy ember, akinek eléggé részletesen le van írva az élettörténete. Ezt a kedves embert úgy hívják, hogy Ábrám, vagy Ábrám volt az előző neve. És azt tudjuk róla, hogy neki Isten nagyon világosan mondott egy ígéretet. Ezt mondja a Biblia. Az Úr ezt mondta Ábrámnak. Menj el a földedről, rokonságot közül, atyád házából, arra a földre, amit én mutatok neked. Vagyis Isten azt mondja, hogy adok neked egy másik földet, egy jobbat. Azt mondja, nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem a nevedet. Ha elmész, tiéd lesz egy új föld, ami jobb, sőt, te is sokkal nagyobb ember lesz, sokkal tekintélyesebb ember leszel, sőt, áldott leszel. És így folytatja, megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged átkozókat. Óriási ígéretek. Azt mondja, hogy én veled leszek, és ha valaki bántani mer téged, akkor az velem, annak a valakinek velem gyűlik meg a baja, de azok az emberek, akik áldásban ott vannak melletted, azokat én is mindig megáldom. Ezt mondja Ábrámnak. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége, és Ábrám elment, elhagyta a házát, a rokonait, és ezt mondta, hogy az Urat fogja követni. És azt mondja a Biblia itt, 1 Mózes 12.1-ben, hogy Ábrám 75 éves volt ekkor. 75 év. Akkor egy kicsit hosszabban éltek az emberek, tehát Ábrahámnak is hosszabb volt az hosszú volt az élete, de 75 évesen kap egy nagyon világos és nagyon egyértelmű ígéretet. Ha neked ezt mondaná Isten, költözöl egy másik városba, én nagyon magazdaggá teszlek, megáldalak, ha valaki hozzád mehet nyúlni, azt én nagyon komolyan megbüntetem, akik viszont segítenek, támogatnak és szeretnek téged, azokat én is megáldom. Nagyon-nagyon tekintélyes leszel, nagy családod lesz, és a te családod és az utódaid nagyon tekintélyes emberek lesznek. Ha neked mondja ezt Isten, az akkor jó dolog, nem? Akkor azt mondja, hát halleluja, akkor vágjunk bele. Nem rossz program. Elindulhatunk. Ez az, amit látunk itt, hogy Isten kezdeményez egy embernek az életében, megszólít egy embert, akkor élt az átlag életét, tehát hogy nem volt rossz eddig, meg kerek volt minden, de Isten úgy belép az életébe, és fölkínál neki valami óriási dolgot, és akkor erre azt mondja Ábrám, hogy jó, legyen. És engedelmeskedik, és elindul, és azt mondja, hogy legyen meg, amit az Isten mondott nekem. És aztán azt olvasok a Bibliában, hogy eltelik néhány év, és 75 éves korában indult el, és mikor már 86 éves volt, akkor már nagyon elfáradt. Igaz, hogy eljutott oda arra a földre, vagy arra a területre, amit Isten mondott neki, de az a nagy néppé teszlek, meg nagy tekintélyed lesz, az valahogy abból semmi nem látszott. Mert nem volt gyereke. Sőt, már 86 éves volt. És nyilván minél idősebb egy ember, annál kevesebb esélye van, hogy gyereket tud vállalni. A felesége se 16 éves volt akkor. És ebben a nehéz helyzetben azt látjuk Ábrámnak az életében, hogy ahogy haladt előre, Isten kezdeményezett, halleluja, nagy boldogság, meg öröm, meg minden rendben van, elindulunk, ott hagyunk mindent, mert ami jön, az sokkal jobb lesz, tehát bátran lehet vállalni azt hogy valami újat kezdünk. Elindulnak, és egy idő után annyira megreked ez az egész, és annyira nehéz nekik, hogy a felesége azt mondja, hogy figyelj, amit az Isten mondott, abból nem lesz semmi. Hát gondolkozz már egy kicsit, te hány éves vagy? Én hány éves vagyok? Hát hogy leszünk mi nagy népé, meg hogy lesz nekünk gyerekünk? Hogy fog ez az egész működni? És hát Ábrahám elkezd gondolkodni, és azt mondja, hogy nem tudom sehogy. Biztos valamit nem jól értettünk, vagy az Isten eltévesztett, nem tudom, hogy működik. És erre jött egy megoldás, csúsznak lefelé, távolodnak el így az Isten ígéretétől, jön egy ötlet, hogy hát mi öregek vagyunk, Sára azt mondja, én meddő vagyok, nekem nem lehet gyerekem, hát akkor itt van a szolgám, legyél vele, és legyen tőle gyerek, legalább valahogy vigyük tovább a családi dolgokat. Megoldjuk az Isten nagy kérdést. Ha Isten nem tudja megoldani ezt a problémát, megoldjuk mi. És megszületik ebből az ötletből Izmael. És itt nem Izmaelnek a személye a kérdés, hanem az, hogy az Istentől eltávolodott embernek az ötletei, azok mindig problémát jelentenek. És amikor megszületik Izmael, szétrobban a családi béke, mert az Izmaelnek az anyukája és a Sára között óriási feszültség van, elzavarják a családból őket, Ábrahám és Sára között feszültségek vannak, Isten és Ábrahám és Sára között feszültségek lesznek. Szóval amikor nem engedelmeskedünk az Istennek, hanem abban a feszültségben nem tudunk tovább menni, és eltávolodunk az Istentől, és valami olyat teszünk, amivel próbáljuk megoldani, ilyen izmáleket szülünk, olyan dolgokat teszünk, akkor ennek az eredménye az, hogy valami óriási problémahalmazt generálunk, és már olyan messze vagyunk az Isten ígéretétől, mint ahogy szokták mondani, Makó Jeruzsálemtől. És Ábrahámék tulajdonképpen ebbe az irányba mennek. És aztán Isten megszólítja újra Ábrahámot, és azt mondja, hogy ne felejtsd el, hogy mit ígértem neked. Én azt mondtam, hogy eljutsz arra a földre, azt mondtam, hogy fiúgyermeked lesz, az a tied lesz, és Sárától lesz, és hogy nagy népé teszlek. Ne felejtsd el, én ezt mondtam. És gondolom, hogy Ábrahámnak is, és Sárának kicsit úgy kihozanító volt, hogy ja, hogy az Isten nem felejkezett el rólunk. Mi próbáltuk megoldani, besegíteni az Istennek, de hát az Isten nem felejkezett el rólunk. És aztán azt olvassuk a Bibliában 1 Mózes 17-ben, hogy 99 éves volt Ábrahám, amikor Isten újra bátorítja és ezt mondja, amikor Ábrahám 99 éves volt, megjelent Ábrahámnak az Úr, és ezt mondta neki, én vagyok a mindenható Isten. Ebben benne van az, hogy nekem minden lehetséges. Kedves Ábrahám, én vagyok az az Isten, akinek minden lehetséges. Járj előttem és légy fedhetetlen. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. De hát nincs utód. És egy évvel később megszületik az a gyermek, akit az Isten megígért. Megszületik Ábrahámnak a fia Izsák. 75 év és 100 év között mennyi év telt el? Mennyi? 25. Hosszú idő? Hát nekem biztos. Ahhoz, hogy neked is. Tessék? Gyerekvárásnak mindenképpen. 25 évet várni. De minden másban is. Hidd el, ha Isten megígér neked ma valamit, és 25 év múlva teljesedik, a kettő között lesznek feszültségek. Lesznek olyan napok, amikor azt mondod, hogy azt se tudom, hogy fiú vagyok, vagy lány, vagy merre menjek, vagy most mit mondott az Isten, vagy egy kicsit összezavarodunk. Azért, mert ilyenkor ebben az ígéret és a beteljesedés közötti időszakban nagyon fontos, hogy működjön a hitünk. Az a hit, amit az Istenbe vetünk, ami valóságos, egyrészt Isten, másrészt amit az Isten mond, mert amikor Isten azt mondja neki 25 évvel korábban, hogy fiúgyermeked lesz, akkor az Isten tudja, hogy ki lesz az a fiúgyerek. Már megvan, csak majd oda fogja nekik adni, majd eljön az ideje, amikor megtörténik. De az igazi hit ezt ragadja meg. Amit az Isten mond, azt tudom, hogy már megvan. Az, hogy mikor fog így manifestálódni, vagy megjelenni a fizikai valóságban, mikor fogom én átélni, vagy mikor fogom azt a gyereket átölelni, hogy valóságosan megszületik, az egy más kérdés, hogy mikor fog beteljesedni. De a kettő között mindig van feszültség. És szerintem te is, akár most is, meg én is vagyunk ilyen korszakokban, hogy bizonyos dolgokat Isten megígért, de még nem teljesedett be. Azt mondod, hogy tudom, igen, az Úr mondott nekem valamit, de még nem látom ennek a valóságát. És ebben néha nagyon lelkesek vagyunk, hogy nem baj, hiszünk, és minden rendben van, és az Úr megadja. Máskor meg úgy elfáradunk, és azt mondjuk, hogy hát nem is tudom, hogy mi lesz ebből. És ebben hullámzunk. És amikor nagyon elfáradsz, és azt mondod, hogy nem tudom, hogy mi lesz ebből, és Ábrahám is az ő kis ötletével, a feleségével, amit összehoztak, hogy Izmael megszülessen, akkor Isten nem azt mondja neki, hogy na jó, vége, projektet leállítjuk, és hogyha te ezt csináltad, akkor elegem van belőled, hanem mit csinál az Isten? Újra meglátogatja, és azt mondja, hogy oké, ezt az Izmael dolgot, én megáldom Izmaelt, ő egy áldott ember lesz, oké, de felejtsük el. Menjünk abba a programba tovább, amit én mondtam neked. Egy év múlva fiú gyereket szülsz. Ezt mondja Sárának. Sára nevet, de aztán mégis bekövetkezik. Vagyis amikor nagyon nehéz lesz neked, és azt mondod, hogy lehetetlen az, amit az Isten megígért, nem tudom, hogy hogy fog működni, ma alig van hited, akkor tudod, mi történik? Az Isten mindig jön és ad neked egy újabb ígéretet, amivel megerősíti a régit. Hogy ne fáradj el, hogy ne omolj össze. Figyeld meg az életedet, ez mindig így van. Amikor nagyon elfáradsz, akkor Isten mindig küld egy igét, mindig küld egy testvért, mindig küld egy prédikációt, mindig küld egy, mit tudom én, egy igeverset, akármit, vagy csak egyszer mész az utcán, és egyszer megszólít az Úr, és azt mondta, hogy jó, de jó volt ez. Isten mondott nekem valamit. Hogy a reménységet újra visszaadja neked, hogy higgyél abba, amit egy éve, öt éve, tegnap, vagy akármikor mondtam neked. Mert ha hiszel bennem, és hiszel abba, amit mondtam, az be fog teljesedni. És amikor Isten megígér valamit, és az megerősíti az ígéretét, akkor újra jövünk fölfelé. Akkor újra azt éljük át, hogy hú, de jó. Olyan közel kerül megint az, hogy mindjárt át fogom élni, mindjárt meg fog történni. Persze lehet, hogy még van hátra 3 év, vagy 5 év, vagy 10 év, vagy nem tudom mennyi, de megint közel kerülünk, és lehet, hogy ezek a hullámok megvannak újra és újra. De ne felejtsd el, az Isten hűséges. Azt mondja a Biblia, Isten így jelenti ki magát, hogy az ember lehet, hogy elfelejtkezik rólam, de én soha nem fogok elfelejtkezni rólad. Főleg, amit az Isten mondott neked, azt ő nem felejti el. És amikor neked nagyon nehézé válik az ígéretnek a megragadása, hogy hitben tovább lépjél, akkor mindig jön valami bátorítás a mennyből. Valamilyen módon Isten jön, és azt mondja, ne felejtsd el, az így lesz. És aztán újra helyreállsz, és tudsz tovább lépni. Szóval az Isten mindig újra és újra bátorít, amikor ki kell tartani a nehéz időszakokban. Gondolj arra, miért mostanában te nagyon imádkozol. Vagy talán amiben elfáradtál. Vagy talán olyan reménytelennek tűnt valami. Lehet, hogy ez a ma délelőtt is segít ebbe, hogy újra visszanyerd a bátorságodat, meg a hitedet, és ja, persze, hát rendben van. Isten meg fogja adni, és mehetünk tovább. Mert az Isten hűséges. És ha tovább lépünk, akkor azt látjuk, hogy jön a beteljesedés. Lesz egy nagy robbanás az életedbe, amikor az meg fog történni, amit az Isten megígért neked. Vagy amiért már egy éve, öt éve, sok éve imádkozol. Az Isten azt mondja, hogy itt az ideje, és most megadom. Ezek jó napok, szép napok, igaz? Hosszú időn keresztül vágysz valamire, imádkozol valamiért, kitartasz és hűséges vagy. Néha hullámok vannak, de mégis. És eljön az a nap, amikor Isten azt mondja, hogy na itt, van, itt az ajándékom. Eljön a karácsony, igaz, amikor ki lehet bontani a dobozokat. A gyerekek nagyon élvezik, még lehet, hogy a felnőttek is, csak nem szokták bevallani. De eljön az a nap, amikor ki lehet bontani ezt az ajándékdobozt, és újra valahogy kitárul mindaz, amit az Isten mondott, valóságá válik, és egyszer működőképessé válik. Annának az életére, ha visszatérünk, azt mondja, amikor ez a robbanás beteljesedett az életébe, megfogan a gyermek, és aztán megszületik Sámuel. Azt mondja, hogy ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette a kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak, legyen egész életére felajánlva az Úrnak. És ott imádták az Urat. A múltkor már belekezdtem ebbe a témába, csak nem volt idő befejezni, de most újra nekifutok. Annának a hozzáállása nagyon fontos. Amikor eljön az életünkbe az a pillanat, hogy beteljesedik az Isten ígérete, az mindig felelősséget hordoz. Ez azt jelenti, hogy tovább nem élhetsz úgy, ahogy eddig éltél. Valami olyan ajándékot adott neked Isten, amivel felelősséggel tartozol. Ő édesanya lett. És nagyon sokan átéltétek már, hogy milyen feleségnek lenni, és milyen édesanyának lenni. A kettő nem ugyanaz. Tehát Egy új felelősség. Lehet, hogy imádkozol azért, hogy Isten adjon neked egy jobb munkahelyet, és Isten megadja neked, vagy tovább tudsz lépni. Egy nagyobb felelősség, vagy egy más helyzetbe kerülsz, és már nem élhetsz úgy, ahogy eddig. Valaki eddig szegénységben élt, Isten ad neki nagyobb lehetőséget fizikailag, anyagiakban, de már nem élhetsz úgy, ahogy eddig éltél. Másképp kell hozzáállni a dolgokhoz, másképp kell gondolkodni. Lehet, hogy eddig az életed egy nagyon szűk élet volt. Nagyon kevés ember volt benne, nagyon kevés lehetőséggel. Imádkozod ezért, mert Isten valamit megígért neked, és ezt Isten kinyitja a kapukat, és nagy lehetőségek vannak előtted. De már nem élhetsz úgy, ahogy eddig éltél. Nagyobb felelősséget kell vállalni. Más módon kell élni és gondolkodni. Mert amit Isten odaadott, azt nem azért adott, hogy elherdáljuk, hogy csak úgy legyen, hogy ezt is föltegyük a polcra, és kész, és megyünk tovább, hanem az a valami kibontakozzon, és valami óriási áldást jelentsen az életünkbe. Bármiről is van szó. Lehet anyagi dolog, lehet lelki dolog, lehet szellemi dolog, kapcsolati dolog, bármi. És azt mondja itt a Biblia, hogy Anna ezt világosan érti, hogy én imádkoztam, mert az Isten megígért nekem valamit, végigcsináltam ezt a sok évet, néha nagyon gyengének éreztem magam, néha nagyon erősnek, de eljött az a pillanat, amikor Isten betöltötte az ígéretével az életemet, megszületik a gyerek, és most már nem élhetek úgy, ahogy eddig éltem. Mivel az Isten ajándékát kaptam, ezért nagyon vigyázok rá egyrészt, másrészt fölajánlom az Istennek. Ez a fölajánlom az Istennek, ez nagyon-nagyon fontos. Minden ad, amit van, az az Istené. Tulajdon jogilag az Istené. Ugye ismerjük ezt, egy bibliai alapelv. Az az autó, amivel jöttél, az Istené. Az a kabát, ami rajtad van, az Istené. Az a pénztárca, amiben hordod a vagyonodat, vagy a bankkártyádat, vagy a hitelkártyádat, az az Istené. Adósság az nem az Istené. Azt lehet, hogy te halmoztad fel magadnak. De szóval alapvetően minden az Istené. És csak az Isten rád bízta, hogy használd. Az a ház, amiben laksz, vagy az albér, az Istené. Minden az Istené. Tulajdon jogilag az övé. Csak azt mondja, hogy itt van és használd te. És amikor Isten nekünk ad valamit, akár egy új dolgot, akár a régi helyet, egy nagyobbat, egy szebbet, egy működőképesebbet, akkor ez felelősséget jelent. És amikor többet kapunk Istentől, az azt jelenti, hogy nekünk is többet kell adni. Jobban kell sáfárkodni ezzel az egésszel. Sok évvel ezelőtt az egyik gyülekezetben volt egy ember, ez egy negatív példa, de csak azért mondom, hogy ne ilyenek legyetek, de tudom, hogy senki ilyen nincs. Arról panaszkodtak, hogy ők kis albéletben laknak, pici a lakásuk, pici a konyha, nincs étkező. Szóval nagyon szűk az ő világuk, és amikor arról volt szó, hogy vendégül hívni valakit, vagy együtt kajálni valakivel, akkor ők mindig ebből kimaradtak, mert hát olyan pici lakásban nem lehet vendéget hívni, hát ezt mindenkinek meg kell érteni. És ugye értitek, hát pici lakásban nem lehet vendéget hívni, hát ott nincs étkező, azt a pici a konyha, amit minden pici, tehát oda nem kell vendég. Állandóan ezért görcsöltek, hogy Isten adja meg nekik, hogy egy nagyobb helyre költözhessenek. És hát imádkoztak, sokszor a gyülekezetben is elmondták, teltek hetek, hónapok, és egyszer Isten megadta nekik, hogy egy nagyobb házba költözhettek, ahol már nagyobb volt a konyha, nagyobb volt, vagy hát nem nagyobb, volt étkező is, tehát egy kicsit komfortosabbak voltak a körülmények. De ebbe az új házba, amikor beköltöztek, elkezdtek panaszkodni, hogy ez a gyülekezet nem olyan gyülekezet, ami ennek lenni kéne, mert itt a kapcsolatok nem úgy működnek, ahogy kellene, és hogy ők olyan magányosak. És amikor egy ilyen történetet hallasz, akkor mi jut eszedbe? Ki az oka ennek? És tehát múlt az idő, hetek, hónapok, sőt évek, és ők egyre magányosabbak lettek. Tudjátok miért? A panasz az jött, okoltak másokat, de vendéget nem hívtak. Megszokták azt, hogy hát a picibe nem hívunk, igaz, hogy már sokkal nagyobb van, igaz, hogy most már megtehetnénk, de minek? Hát az teher, meg pénz, meg izé, meg idő, meg minden. És akkor elmagányosodtak, elszigetelődtek, és sokkal könnyebb a másikat okolni, nem? Na ez csak egy negatív példa volt, és ne ebbe az irányba menjünk. Ha Isten többet ad neked, akkor többet ajánljál föl. És amint most van, mindegy, hogy mi, abból is adjál valamit mindig az Istennek. Legyél hálás az Istennek. A pici a bevétel, a piciből is lehet adni. A nagyobb bevétel, még többet lehet adni. A kicsi a ház, abból is lehet adni. A nagy, abból is. Minden, tudjátok, relatív. Én emlékszem rá, hogy amikor kisrác voltam, szerintem 7.-8. lehettem, én akkor is gyülekezetben jártam, a szüleim mindig elvittek, és akkor jártam egy ilyen bibliaköri csapatban, mint amit nálunk is van, és egyszer föltette a vezetőnk a kérdést, hogy ki szokott adakozni? És akkor, hát ott többen voltunk srácok, ilyen hasonló korú, mint én akkor, nagy lapítás, senki. És akkor úgy megkérdezte a vezető, hogy hát miért nem? És úgy rám mutatott, és én azt mondtam, hát nekem nincs bevételem, miből adjak. Hát egy gyerek vagyok, amit tudom én, hetedikes általános iskolás gyerek, most miből adakozzon? Mondtam neki, hogy hát az anyuék azok szoktak adni, az nem tudom mennyit, de biztos adnak, meg az rendben van, de én nem szoktam semmit. És azt kérdezte meg tőlem, hogy szoktál nagymamától, vagy nagypapától valami pénzt kapni esetleg ajándékba? Hát persze, szoktam. Hát amikor szülinapod van, akkor esetleg a rokonok valami ajándékot hoznak, esetleg pénzt is szoktál kapni, vagy néha egy boríték megjelenik, hogy hát persze, néha megjelenik, igen. És abból nem szoktál adni? Hát nem. És akkor kezdtem el gondolkodni, hogy azért meg kevés, az nem azt jelenti, hogy abból nem lehet adni, igaz? Persze, hát egy ilyen szülinapi ajándék, meg egy mit tudom én, 13 éves gyereknek a bevétele, meg mondjuk valaki a vállalkozásának a bevételét nézi, vagy egy jó munkahelynek a bevételét, ahhoz képest ez tényleg semmi. De hát 1000 forintnak is, 1000 forintból is lehet adni, meg 100 000-ből is lehet adni, meg 100 millióból is lehet adni. Értitek a különbséget? Amit Anna nagyon világosan értett, hogy megkapja az Isten ajándékát, és azt mondja, hogy nagyon jó, nagyon örülök neki, de azonnal azt mondja, hogy akkor adom az Istennek. Mert tudja, hogy az Isten úgyse lesz adósa. Tudja, hogy nem azt jelenti, hogy az Isten utána elvesz tőle bármit is, hanem még jobban meg fogja áldani. És meg is áldotta Annát, mert utána újabb és újabb gyerekei születtek. Nem csak ez, hanem újabb gyerekei születhettek. Értjük ezt az alapelvet? Ha Isten ad neked újabb és újabb áldásokat, megadja azt, amiért most nagyon imádkozol, mert megígérte, ez azt jelenti, hogy egy magasabb szinten fog tovább menni az életed egy nagyobb felelősséggel. És ha többet kapsz, többet fogsz adni. Most nem csak a pénzről beszélek, ez csak egy példa volt. Időben, szeretetben. Lehet, hogy Isten megadja neked, hogy olyan lehetőségeid vannak, hogy te sokkal többet tudsz tanulni, és sokkal értelmesebb vagy, és sokkal bölcsebb vagy, mint a gyülekezet egésze. Ez egy felelősség. Vagy akkor szolgálj mások fel, és adj másoknak tanácsot. Lehet, hogy anyagilag leszel áldott, és ez is egy felelősség. Lehet, hogy az eszközeidben leszel áldott, és ez is egy felelősség. Hogy tudsz adni és segíteni. Hogy az Isten országa tovább menjen, azért, mert az Úrtól kapunk, és az Úrnak adjuk. És közben ne félj attól, hogy szegény leszel, meg nyomorult leszel. Mert amikor az Istennek adsz, akkor az mindig áldott dolog. És Anna ezt megértette, és nagyon világosan képviselte, és jól működött ez nála. Újra lejárt az időm, úgy látom. Akkor befejezem, jó? Majd lehet, hogy még valamikor egyszer visszahozok egy témát ebből. De akkor itt megállunk. És azt szeretném csak kérdezni. Ha látjuk ezt az ábrát itt mögöttem, az Isten kezdeményezése, és az Isten ígéretének a beteljesedése, és a közötte lévő feszültség, az ott van a te életedben mindig. Tehát, hogy holnap jön egy kijelentés, holnap után egy beteljesedés egy másik területen, lehet, hogy 100 ilyen projekt fut az életünkbe. Egyik elkezdődik, a másiknak a közepén vagyunk, a harmadik most beteljesedik, mert az élet bonyolult, és az Isten jól tudja ezt menedzselni, jól tudja irányítani. De bárhol is vagy, ne felejtsd el azt, hogyha Isten kezdeményez, mond neked valamit, akkor higgyél benne, mert az valóság. És nem az az igazi hívő ember, aki azt hiszi, ami nem igaz, hanem az az igazi hívő ember, aki elhiszi azt, ami még nem látható, de az Istennél már valóság, mert az Isten azt mondta, hogy így lesz. Higgyél ebbe, sziklaszilárdan. És ha telnek múlnak a napok és elfáradsz, ne felejtsd el, hogy mindig közel fog jönni hozzád az Úr valahogy. Még akkor is, hogyha bűnt követsz el. Még akkor is, hogyha Izmael meg fog születni. Akkor is jön az Isten, és azt mondja neked majd, hogy oké, ezt valahogy le kell rendezni, lehet, hogy ebből lesznek problémáid, lehet, hogy ebből zűrök lesznek, de segítek neked, ha akarod, és menjünk tovább, és álljunk vissza arra a pályára, amit én mutattam neked. És el fog jönni a beteljesedésnek az ideje. Én nem tudom, hogy a te életedben most mi az, ami a leginkább ott van középen, egy ilyen ígéret mozgat téged, vagy pont a fáradtság kellős közepén vagy, és eleged van mindenből és mindenkiből, hogy tegnap robbant a bomba, és Isten megadta a kérésedet. Bármi is van, de ne felejtsd el. Azt mondja a Biblia, hogy a hit a remélt dolgokba való bizalom, és a nem látható dolgokról való meggyőződés. A valóságos dolgokba való hit, ezt magyarul így is mondhatnánk. Ami az Istennél valóság, azt hiszük. Akár látod, akár nem látod. Pál apostol azt mondja, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra nézünk. Hogy nem látásban járunk fizikailag, vagy amit látok, hanem hitben járunk. Megragadjuk hittel az Isten dolgait. És ma erre bátorított Isten bennünket, hogy legyünk ilyenek, akiknek felszabadul a hite. abban, hogy hogy érünk el embereket, hogy hogy evangelizáljunk, abban, hogy a családunkat hogy menedzseljük, abban, hogy munkahelyen mit kell tenni és mit nem kell tenni, ha fáj valami, a nehézségeink vannak, ezeket hogy kell átélni. Mindenre válasz ez. Isten kezdeményez, végvezet bennünket egy úton, és amikor ott vagy középen, és hullámvölgyek vannak, ne felejtsd el, hogy az Isten akkor is fogja a kezed. Ott megy veled végig, és el fog jönni a beteljesedésnek az ideje, ha hiszel benne. Hiszünk benne? Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, nagyon köszönjük, hogy mindaz, ami most elhangzott, ez az igazság. És annyira jó ezt nekem mondani, meg hallani magamat, meg látni az Isten igében, a Bibliában, hogy az így van. És annyira bátorító ez nekem is, és tudom, hogy valamennyünknek, hogy te ilyen hűséges Isten vagy. Hogy te soha nem felejted el azt, amit ígértél nekünk. Én most azért imádkozom, Atyám, hogy amit személyesen valamelyikünknek kijelentettél, mondtál egy ígéretet, és talán, hogy elhalványultak dolgok, vagy elfelejtettük, vagy annyi minden rárakódott. Uram, kérünk téged, hogy hozd ezt újra a felszínre, és mutasd meg nekünk újra. Ne rossz irányba menjen az életünk, hanem benned tudjunk újra hinni, mint élő Úrban, Istenben, és abban, hogy amit te mondtál, az az igaz. Kérünk, Uram, hogy itt a szívünkbe csinálj rendet, porold le azokat a dolgokat, ami értékesek, csak talán már észre se veszük, hogy ott vannak. Köszönöm, Uram, hogy a te ígéreteid igazak, hogy tényleg a mennyből mindig jó dolgok jönnek. És köszönöm, Uram, hogy végig tudunk menni ezen az úton, és be fognak teljesedni az ígéreteid. És imádkozom azért, Uram, hogy adj nekünk újra hitet, reménységet. Kérünk téged, hogy szabadíts fel azt a hitet, amit te helyeztél el bennünk, hiszen nem magunkból fakad ez, hanem a te ajándékod, hogy hihetünk benned az ígéreteidben. És imádkozom, hogy újra és újra, amikor beteljesednek dolgok, akkor legyünk bátrak, és ami elhangzott ma, ami a szívben van, az legyen a szánkon, és hogy merjünk bizonyságot tenni arról, hogy te milyen nagy és hűséges Isten vagy. Hogy te vagy az, aki végvezetsz az úton, és beteljesíted az ígéreteidet. Uram, köszönöm, hogy te ilyen vagy. Segíts nekünk, hogy így lássuk magunkat, a mellettünk vagy körülöttünk lévő embereket, a családunkat, pénzügyi, anyagi dolgainkat, vagy a lelki folyamatokat, amik bennünk zajlanak. Kérünk, drága Urunk, hogy áldj meg így ezzel a hittel és reménységgel, és újíts meg bennünket, és erősíts meg bennünket. Az Úr Jézus nevében imádkozom mindezért. Amen.